Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés ülésén kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot betiltó javaslatot. A frissen benyújtott kivételes törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. A Fidesz-KDNP mellett a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői is támogatták a megszavazott javaslatot. Több ellenzéki képviselő füstgyertyát gyújtott a parlamentben, az üléstermet sűrű füst töltötte meg. Akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt kisbolsevikjai, pirotechnikai eszközökkel zárt térben mérgező füsttel próbálták megakadályozni a szavazást, közölt a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a Covidot alig túlélő képviselőtársuk Bányai Gábor sürgős orvosi ellátásban részesült. A Momentum ellenzéki párt tüntetést hirdetett, hogy tiltakozzon a gyülekezési jogszigorítás ellen. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a terveknek megfelelően telefonon tárgyaltak egymással, hogy megvitassák Moszkva ukrajnai inváziójának végét, az amerikai elnök pedig azt állítja, a béke megállapodás számos elemében már konszenzus született. A Fehérház azt közölte, a két vezető közötti megbeszélés jól halad. Trump a Truth Social platformon közé tett bejegyzéseiben a megállapodás kilátásait emlegette, míg a Fehérház közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a béke soha nem volt még közelebb. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, azzal, hogy következetesen régóta nemet mond a migrációra, a gender propagandára és az ukrajnai háborúra, ami miatt számos támadás is éri Európában. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Új Delhiben a Rajszín a Párbeszéd nemzetközi fórum panel beszélgetésén. Szijjártó Péter szerint a liberális mainstream nem tudja megemészteni, hogy sikerrel hajtunk végre egy konzervatív, hazafias és jobboldali politikai stratégiát. Kifejtette, hogy Magyarország az egyetlen NATO tagállam, amely nem szállított fegyvert a háborúba, de eközben az ország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét hajtották végre a hatóságok, valamint tavaly óta hazánk Ukrajna első számú villamosenergia importforrása, ahogy ez idén februárban már a földgázra is igaz volt. Egyúttal üdvözölt az amerikai-orosz tárgyalásokat, szavai szerint ugyanis főleg a két országnak kell megállapodásra jutnia a háború lezárásához. Az indiai vállalatok egyre növekvő súllyal vesznek részt a magyar gazdaság működtetésében. 50 cég több mint 10 000 embernek ad munkát hazánkban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig januárban 34%-os bővülést mutatott. Erről a miniszter azután számolt be a Facebookon, hogy 3 indiai vállalat vezetőjével is tárgyalt Új Delhiben. A kormány megkülönböztetett figyelmet szentel annak, hogy tovább erősítse a Kazasztánnal fennálló gazdasági kapcsolatokat és segítse a magyar cégek beruházásait a közép-ázsiai országban, mondta Magyar Levente a Magyar-Kazak üzleti fórumon. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára előzőleg a kazak kereskedelmi és integrációs miniszterrel folytatott megbeszélést. Megállapodtak arról, hogy lebontják a beruházások előtti bürokratikus akadályokat, és hogy fogalmazott, gyorsítják a pályát a cégek előtt, hogy minél előbb megvalósíthassák terveiket. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Haim Katz izraeli turisztikai minisztert. Ez újabb lépés a magyar-izraeli turisztikai együttműködés erősítése érdekében, közölte Nagy Márton. A megbeszélésen részt vett Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is. A Demián Sándor program összes támogatási eleme elindult, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A 8+1 akciópont azt szolgálja, hogy direkt vagy indirekt módon a kis- és középvállalkozásokat segítség, ismertette Szabados Rihárd. Kiemelte, a cél az, hogy az idei évre minimálisan megcélzott 3%-os gazdasági növekedést el lehessen érni. Az izraeli hadsereg nagyszabású légicsapásokat mért a gázai övezetre, a Hamász terrorszervezet irányította egészségügyi minisztérium szerint életét vesztette legkevesebb 300 gázai. A miniszterelnök hivatal közleménye szerint a Hamász ismételten megtagadta a túszaik szabadon bocsátását, valamint elutasította az összes javaslatot, amelyet az amerikai elnök. Különmegbízottól és a közvetítőktől kapott. Itthon kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Eközben viszont megszűnt a tűzgyújtási tilalom, már újra lehet tüzet gyújtani az egész ország területén. Végül az időjárásról. Továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd. A hőmérséklet a reggeli órákban -7 és -6, napközben aztán +10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Se felejtem az első lázadást, velem van mindenkor. Kemény leckét kaptunk az útra, visszaköszön a múlt újra meg újra. Kiégett harcos ki a télből menekül, de messze van még neki a nyár. Zsákját leteszi az útporába, elé tárul a világ. Ez az én levelem a tűzfalakra írt majd fel. Az élet egy furcsa dal, csak egyszer játszhatjuk el. Régi lázadók és új álmok, új tűz, régi lángok, mind a nyomunkban jártok, míg a lemez forog tovább. Régi lázadók, újabb volt, úgy volt jó, mert a sors igazságos, mikor nemes a cél, jöhet jég vagy süvíthet szél. Ifjakat látok lenn az utcán a téren, és a zászlót ahogy leng. Magamat látom forró lángokon át, és az, hogy ott lenne a helyem. Ez az én levelem a tűzfalakra írt majd fel. Az élet egy furcsa dal, csak egyszer játszhatjuk el. Régi lázadók és új álmok, új tűz, régi lángok, mind a nyomunkban jártok, míg a lemez forog tovább. Régi lázadók, újabb álmok, ti mind a nyomunkban jártok, pörög a régi dal.
Régi
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Nemzeti ünnepünkön, március 15-én beszélgetek Rózsa György főlevéltárossal. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És nem véletlenül találkoztunk és beszélgetünk nemzeti ünnepünkről, hiszen nem lehet eleget beszélni a nemzeti ünnepről. Mi most megpróbáljuk más oldaláról, más aspektusból megközelíteni a nemzeti ünnepet. Természetesen, mivel Miskolc városában találkoztunk, Borsodaba Új-Zemplén vármegye székhelyén, nem beszélhetünk másról, mint a miskolci eseményekről. Nos, hogyan is jelentek meg annak idején március 15-e eseményei a korabeli sajtóban?
Az 1848-as forradalmi szabadságharcnak még mind a mai napig számtalan, feldolgozatlan levéltári anyaga van. A Borsodabaly-Zemplén megyei levéltár egy különleges helyet foglal el a történetkutatásban, hisz itt a többi levéltárral ellentétben megmaradtak ezek az iratok. Ez egy hatalmas irategyütes, csak hogy számszerűsítsük, körülbelül 4500-5000 iratról van szó. Ugyanis a forradalom és szabadságharc után a Habsburg időszakban a megyei levéltárokat jelentős része elpusztították. Tehát elpusztították a szabadságharcra vonatkozó dokumentumot, de Borsodban valamiért megmaradtak ezek az iratok, és naprakész információkat kapunk el. Erről, hogy hogyan zajlottak az események, nem csak 1848 márciusa, ugye a pozsonyi és a pesti események, hanem a miskolci és borsodi hétköznapok is. Hogyan készült fel nyilván erre az eseménysorra és a változásokra Borsod vármegye, illetve hogyan csapott át az eseménysor, majd erről később részletesen is beszélek, a szabadságharcá, hadi küzdelemmé, ami valójában nem volt más, mint egy polgárháború az országon belül, és ezek az események 1848 őszén már elérték Borsod megyét is a felkészülési időszakban. Na most a források közül ugye hármat meg lehet említeni, maguk az eredeti levéltári források, amit akkor Borsod vármegye közgyűlése jegyzett fel, és ugye maradtak meg ezek a levelek, jegyzőkönyvek a levéltár birtokában. A korabeli naplók, hisz nagyon sok naplói megörökítette ezt az időszakot, a harmadik eddig kevésbé feldolgozott forrás pedig a miskolci és korabeli sajtó. Erről viszonylag keveset írtak, magam publikáltam egy elég jelentős szakcikket ezzel kapcsolatban, aminek az a címe, hogy az 1848-as forradalom és szabadsághoz forrásai a miskolci értesítőben. Ugyanis a 48-as időszaknak ez egyik leglényegesebb mozzanata volt a sajtószabadságnak a kihívása. Egyáltalán milyen lapok voltak ugye ebben az időszakban Magyarországon? Hát elmondhatjuk, hogy Pesten 102 lap működött, Budán 5 lapot adtak ki. Ez azt jelenti, hogy összesen 107 lap jelent meg a két városban, akkor még nem egyesült ugye a két város. Kolozsváron 15 lapról tudunk, Pozsonyban 13 lapról, és itt az északi régióban Kassán adtak ki egy újságot, illetve Miskolcon jelent meg a miskolci értesítő. Na most 1840-es években indultak ezek az értesítők, amelyek nem klasszikus értelemben újságok voltak, hanem inkább ilyen a szakmáknak különböző hirdetési újságai, ezeket engedték meg, ezeknek a működését engedték meg ugye Bécsbe. Így jelent meg a Kassa Eperjesi értesítő, és így jelent meg 1842-ben a Miskolci értesítő is, ami 1848. december végéig működött. Talán érdekességképp, hogy az első képes hetilap is Kassán jelent meg, az ábrázolt folyóirat 48. januárjában. Debrecenben is voltak újságok. A debreceni újságot úgy hívták, hogy Debrecen nagyváradi értesítő, és mellette pedig ebben az időszakban 48. július elején indult meg az Alföld című lap, amely már politikai lap volt ilyen szempontból. Tehát ezek a lapok és ez a sajtó érintette, hogy 48-as szabadság használ. Na most a miskolci lapot, a miskolci értesítőt azt 1842-ben alapították, két is mert miskolci kereskedő, Liechtenstein József és Furman B. Ferdinánd támogatásával jelentek ezek a lapok. Ezek valójában egyfajta befektetés is jelentek, tehát egy újfajta befektetés forma volt, hogy valaki egy lapot támogatott, és abból próbált ugye jövedelemre szert tenni. Mind a kettő személy, Liechtenstein József és Furman Málint is egy jegyzett miskolci polgárok voltak, miskolci személyei voltak, például Furman Ferdinánd textil és fűszerkereskedő volt, és így társul be a lap kiadásába. Magát a lapot itt a Városháztér 3 alatt adták ki. A nyomda Csöglei Tóth Mihálynak a nyomdája volt, és ez a Csöglei Tóth Mihály, aki ebbe a korban Miskolcnak jelentős nyomdásza volt, adta ki az első nyomtatott dokumentumot a korban. Ennek az volt a címe, hogy Nemzetőrdal, ez március 21-én jelent meg. Ez volt az önálló, a szabadságharchoz kapcsolódó ugye, nyomtatvány. Ugye hetente jelentek meg ezek a lapok, és ezek a lapok jelentős részben néhány kivételtől eltekintve 48-ból ránk maradtak. Ezek digitális formában kutathatók az interneten bizonyos adatbázisokban, könyvtári adatbázisokban, és ezekben a lapokban jelentek meg a forradalom alatt azok a cikkek, tanulmányok, bejegyzések, amikről apró adatokat tudunk meg a szabadságharc időszakának korai hónapjairól, 1848 márciusáról, áprilisáról egészen decemberig, és néhány lap ugye hiányzik, ami nem maradt ránk, és ez a lap lett aztán később, 1848 decemberében, amikor Szemere Bertalan már ugye első Magyarországnak a kormánybiztos egyfajta közlöny, és ugye a kormányzat átvette úgymond ezt a lapot Szemere Bertalan irányításával, és ugye itt már heti több megjelenésről beszélünk a lapnak, közölték azokat a politikai és katonai híreket, amiket fontosnak tartottak megemlíteni.
Hogyan jutottak hozzá ezekhez a lapokhoz az miskolciak és a városban élők, a környéken élők?
Egy adat van arra vonatkozó, hogy kb. 300 példányban jelent meg ez a lap, tehát előfizetők. Nyilván hirdetéseket tehettek fel a lapban, meg volt, hogy mennyibe került egy-egy hirdetés, csak mint érdekességképpen. A lapnak az előfizetése fél évre 30 ezüst krajcár volt, és a hirdetéseket soronként 3 krajcár ezüstért tették be a lapba. Ebből tartotta fel magát, tehát ilyen 250-300 példányban jelent meg ez a lap. A Miskolc és környékének ugye tehetősebb polgárai, ugye akik előfizettek a lapra, akik vagy üzleti szempontból ugye figyelték a hirdetéseket, vagy pedig később nyilván a politikai részét is ugye érdekesnek tartották. Na most ugye két nap volt az, ami alatt Pozsonyból a hírek Miskolcra jutottak, kb. Két nap. Tehát ha Pozsonyban megjelent egy lap 15-én, akkor 17-én már Miskolcon, ugye a kaszinóban már olvashatták ezeket a lapokat, futárokkal hozták le, ekkor már működött a Eperjes és Pest közötti postakocsi szolgálat. Ezeken a postakocsikon ugye utazhattak is, különböző küldeményeket, de még pénzt is adhattak fel egymásnak a személyek. Tehát Eperjes és Miskolci közötti postakocsik szállították a lapokat is, szállították az utasokat is. Tehát néhány nap alatt minden hír Budáról, illetve Pozsonyból is Miskolcra jutott, és a miskolciak pontosan tudtak az eseményekről, hogy mi zajlik az ország fővárosában, hisz 1848 márciusában még Pozsonyban ülésezett az utolsó rendi országgyűlés, és csak később ugye került Pestre 1848 júliusában az újra összehívott Magyar országgyűlés, tehát Pozsony, Buda, illetve Pest és Miskolc között ugye zajlott a hírforgalom, és ezek a lapok ugye kitűnő módon ugye hozzásegítették az embereket a tájékozódáshoz, hisz egy rendkívül horderejű esemény volt az ország életében a pesti forradalom, és talán azt lehet mondani, hogy soha a magyar történelemben annyi nagyszerű személy, politikus, államférfi, katonatiszt nem volt egyszer a történelmi színpadán, mint 48 ugye, márciusában, és Borsod is jelentős részben kivette a szerepét ebbe, hisz Szemere Bertalan nem csak belügyminiszter volt, aztán később ugye a második független magyar kormánynak volt a miniszterelnöke, hanem ugye itt lett eltemetve Miskolcon, de Palóczi Lászlót is emlegethetnénk, aki ugye korelnöke volt ennek a országgyűlésnek, és később, még 1860-as években is, amikor újra szervezték Magyarországot az októberi diploma után, fontos szerepet vállalt az ország újjáért. Tehát ezek a személyek Szemere és Palóczi, de említhetnénk itt természetesen Kossuth Lajos, aki zempléni születésű volt, ugye monoki. Tehát Borsodból sok személy került fel a politikának az első vonalába, és meghatározó személyi lettek az országban zajló változásoknak. Thank you.
Említette már, hogy a miskolci értesítőben jutottak hozzá az információkhoz, a fontos információkhoz, történésekhez a miskolciak és a környéken élők. Mikor jelent meg az első miskolci értesítő, és milyen tartalommal? Mik jelentek meg? Milyen témák, témakörök ebben a lapban?
1848. március 23-án a lap utolsó oldalán találunk egy egymondatos bejegyzést, ami rendkívül fontos. Ez így hangzik, hogy idézem: a sajtó százados bilincseiből kiszabadulván ezzel nekünk is nagyobb tér nyílt tisztelt olvasóinak a hirdetményeken kívül jövőre mással is szolgálni. Tehát ez volt az első kis mondat, amiben jelezte a miskolci értesítőnek a szerkesztője, hogy egy változás van Magyarországon a sajtóban is, és innentől kezdve a sajtó is bizonyos, hogy politikai eseményekre reagál. Ekkorien még nem született meg az új sajtótörvény, ezt majd későbbiekben fog megszületni, de ha veszük a március 30-ai számot, egy név nélküli, nagyon érdekes és hosszadalmasabb bejegyzést találunk benne az alábbiakban, röviden idézek belőle: a nyilvánosság és szóbeliség becses intézményei voltak minden időben a szabad nemzetnek legfőbb kincsei. Ezeket tekintette mindig a politika és polgári szabadság legerősebb palládiumának. A nyilvánosság és szóbeli eljárás a jogosságnak, a törvénynek megvesztegethetetlen s hív őrei, azon védangyalok, melyek a vádlottat a börtönbe szomorú magányába is vigasztalva kísérik. Tehát a változásokat ők így írták le, és még ugyanabban a számban március 30-án jelent meg egy másik írás, az a cím, hogy Éljen a szabadság. Úgy van, éljen a szabadság, de a jogszerű szabadságot, e határtalan értékű kincset összes nemzetnek, melyet a mostani folyamaid hondgyűlésen lelkesen munkálandó derék honapáink mindannyiunk közös élvezetül immár kieszközének biztosítani szükséges. Így a Rádeli József, aki valójában egy gyógyszerész volt itt Miskolcon, teljesen a forradalom pártjára állt, ő már korábban is levelezett Széchenyivel, még a reformkorban, és Rádeli József lehet, hogy pénzért, lehet, hogy ingyen, ezt nem tudjuk, egy rövid hirdetést adott fel ebbe a labba, amivel támogatta, patronálta a sajtószabadságot, illetve a magyar szabadságot, tehát megjelentek azok a polgári hangok is az újságban, ami korábban ugye nem jelentkeztek. És hát nyilván, ha az áprilisi lapszámokat nézzük, akkor már hosszadalmasabb cikkekkel és tanulmányokkal is találkozhatunk benne. Például április 6-án a népképviseletről ír egy írás. Szabadság a jelszó és egyenlőség, de mindez csak valódi és egyedül tiszta népképviselet által érhető el, s miután e részben a vélemények oly sokfelé elágaznak, és többen jól lehet annak idején lejárt még mindig a rendi képviselet körül forognak, helyén látjuk jelenleg a belga és norvég képviseletet, mi nézetünk szerint minden eddigi fönnálló között a legnépiesebbeket. Tehát a népképviseletről, vagy egyáltalán mit jelent az, hogy a rendi országgyűlés után úgy összehívják az első népképviseleti országgyűlés, amikor valóban szavazással szélesebb néptömegek ugye dönthették el, hogy ki legyen egy adott megyének vagy városnak, Miskolcnak ugye a képviselője, és ugye hozzák fel a norvég példát, illetve a belga példát ebbe a cikkbe, és egy későbbi lapszámban, április 13-án szintén erről ír valaki név nélkül: Norvégiában az alkotmány a népfelségből ered, és már 1821-ben minden születési előjogok eltöröltettek. A sajtó egész Európában a legtökéletesebb, semmi kaució, konfiszkáció vagy motozás által nincs megnyomtatva, hisz amikor a sajtótörvényel kezdtek foglalkozni a Magyar Országgyűlésben, akkor az a kérdés merült fel, hogy milyen kauciókat, tehát letéteket, illetve milyen jogbiztosítékot követeljenek meg a sajtótól, hogy visszaélés ne történjen meg. Nyilván senkinek a személyiségi jogait ugye ne sértsék meg, és hát ez egy komoly polémia volt ugye 1848 ugye áprilisában. Deák Ferenc is ugye részt vett ebben. Sokszor túl szigorú feltételeket biztosítottak, vagy kértek, vagy követeltek meg annak, hogy valaki például újságot indítson, majd hogy nem lehetetlen körülményeket és pénzfeltételeket követeltek meg, ami miatt tiltakoztak, Pesten is tüntetések voltak, és aztán nyilván nyugvó pontra jutottak ezek a kérdéskörök.
És Európában mit szóltak a magyarországi forradalomhoz és szabadságharchoz? Mik voltak ennek az utózöngéi?
Egy nagyon érdekes forrás jelent meg 1848. április 6-ai lapszámban a Miskolci értesítőben, amiben Magyarországon élő angolok, Budapesten élő angol polgárok egy szózatot intéztek a magyar nemzethez, és angoloknak ez a magyar nyelven ugye átfordított üzenete, ez több akkori lapban is megjelent, közölte a március 15-e című lap a Pesti Hírlap, közölte a Nemzeti Újság, a Heti Lap című újság is, és ezt vették át a miskolci sajtóba is, a miskolci értesítőbe. Nagyon érdekes, hogy a Budapesten élő angolok mit gondoltak a forradalomról. Magyarok, hazafiak, testvérek, írja a korabeli forrás. Ti egy nagy győzelmet vívtatok ki, egy dicső, eredménydús forradalmat vittetek véghez. Ti szabadságotok, jogaitok a nemzet erélyesen kimondott akarat által férfias, nyugalmas elhatározottsággal vívtátok ki. Semmi vérontás, semmi erőszaktétel, semmi vérség, személy vagy tulajdon elleni nem undokítja dicsőséges újjászületéseket. Boldog, áldott legyen a nép, mely szabadságát így módon elérte és kiküzdötte. Magyarok, ti most szabad nemzet vagytok, szabadok a szó legtágabb értelmében, mindenki közületek egyenlő jogokkal, egyenlő szabadsággal bír. Kiváltságos osztály, mint olyanok többé már nem léteznek. És hát írja tovább ez az angol üzenet, szerintem nagyon érdekes, hisz a forradalom ezek szerint megérintette őket is, nem csak a Budán vagy Pesten élő angolokat, de hát nyilván a korabeli európai lapok is írtak, azért erről vannak levéltári források. Nem az osztrák lapokra gondolunk, akik kicsit ugye felügyelet alatt álltak, a bécsi felügyelet alatt, hanem azokra a lapokra, amik ugye támogatták a magyar nemzetnek ezt a hatalmas, nagy és dicső szabadságharcát. Tehát sokszínű a kép, hisz Magyarország újra megmozdult ezekbe az időkbe, és a közösségek, a személyek és a különböző politikai szervezetek is mintegy fellélegeztek egy több száz éves osztrák uralom alól. És hát nyilván az áprilisi törvények, az új változások azt is jelentették, hogy meg kellett nyugtatni a népet, tehát az újonnan kinevezett főispánok küldötteket küldtek a megyékbe és a járásokba, a falvakba, hogy egyelőre nehogy legyen valami katonai és egyéb atrocitás, lázadás, hanem várják meg, míg ugye szentesítik ugye a áprilisi törvényeket, a Pozsonyba hozott törvényeket, ez ugye megtörtént 1848. április 11-én, ekkor szentesítették az újonnan meghozott törvényeket, és ezt követően ugye főként azzal foglalkoztak ugye Borsodba is, hogy az új országgyűlésnek a követeit ugye megválasszák, megszülessenek azok a formák és azok a keretek, amik Magyarországnak a polgári átalakulásához elengedhetetlenül szükséges, és ugye arra törekedtek, hogy ne legyen vérontás, hanem egy polgári átalakulás történjen meg Magyarországon. Lehetőleg, ugye miután Batthyány Lajos, az arisztokrata fiú lett az első magyar felelős kormánynak a miniszterelnöke, ebből kifolyólag egy békés átmenettel ugye Magyarország saját kezébe vegye az irányítását, és egyfajta politikai megegyezése, kiegyezése törekedtek ugye Bécssel, a császári udvarral. Hát természetesen nem volt annyira egyszerű, hisz Magyarországot ugye István Nádor képviselte ekkor a uralkodóház előtt, és neki jutott az a rendkívül nehéz feladat, hogy Habsburg származottként, vagy a Habsburg család tagjaként kellett egy számukra úgymond idegen országot képviselni ugye Bécs előtt. Hát tudjuk azt, hogy ez valójában nem is sikerült, mert István Nádor ebből a szerepéből kilépett, tehát elhagyta az országot, és 1848 ugye szeptemberében Magyarország Nádor nélkül maradt. Ekkor ugye Jelasisnek a seregei ugye a Dunántúlon hadi állapotban felsorakoztak, de ez már másik része ugye a forradalomnak is, ideig ugye el kellett jutni.
Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk néhány szót a hétköznapokról, azokról az érdekességekről, kuriózumokról, amelyekről kevesebbet hallhatunk március 15-e kapcsán. Nos, a pozsonyi országgyűlés után milyen döntések születtek?
A pozsonyi országgyűlés, az utolsó rendi országgyűlés 48. április 11-én berekeztették, ekkor szentesítették a király által az áprilisi törvényeket. És erről a követek úgynevezett végjelentéseket küldtek a vármegyéknek. Ezek a végjelentések megvannak itt Borsod vármegyébe is. Szemere Berton és Bükk Zsigmond volt, ugye ekkor Borsod vármegye követe, akik ugye Pozsonyban ugye tartózkodtak, és ezt követően az országgyűlés Pestre teszi át a székhelyét, tehát ezzel lezárul a pozsonyi országgyűlésnek a hosszú-hosszú több száz éves időszaka, és újra Pesten kezd működésbe a magyar országgyűlés. Új főispánokat neveztek ki a megyék élére, a régiektől, ugye, akik császárhűek és országbarátok voltak, elköszöntek. Így került Borsod megye élére báró Vaj Lajos, az Alsó Zsolcai Vaj családnak ugye a főúri tagja, Gömörbe Szent Iványi Károly, ekkor veszi át a hivatalát Zemplénben gróf Andrássy Gyula, fiatal arisztokrata, aki később majd ugye fontos ugye szerepet tölt be az ország életében. És néhány napra rám április 21-én Batthyány Lajos, a miniszterelnök, rendeltében utasította a megyéket a felállítandó nemzetőrségek megszervezéséről és összeírásáról. Ezek a nemzetőrök, ezek elsőlegesen a közrendnek a fenntartásában vállaltak szerepet, tehát a fontos pontokon Miskolcnak, a megyeházán, a városházán, a város bejáratainál, a sóhivataloknál és különböző helyeken ugye teljesítettek szolgálatot. Pontos adatunk van arról, hogy mennyien lehettek, ez több ezer fő volt valójában Borsodban, akik nemzetőri szolgálatra jelentkeztek, 50 évnél fiatalabbnak kellett lenni, és 21 néhány évesnek kellett lenni. Érdekesség, hogy a Lévai gimnázium, a korábbi református gimnáziumnak a diákjai is jelentkeztek nemzetőrnek, de hát ezek a fiatal gyerekek ugye még nem töltötték be a megfelelő kort, hogy ők ugye szerepet vállaljanak a nemzet. És aztán később, május közepén már felállították a nemzetőrségi haditanácsot ugye Magyarországon. Ők ugye szervezték a nemzetőröket országosan, ugyanis voltak 10 hetesek, akik 10 hétre vonultak be, voltak csak helyben ugye szolgálatot teljesítők. Leírják a korabeli források, hogy lovas nemzetőr nem volt Borsod megyében, csak gyalogosok voltak, tehát több ezer gyalogos nemzetőről beszélgethetünk. És aztán jöttek a választások május és június időszakában, amikor is ugye új parlamentet kellett ugye Pestre megválasztani. Ezek már korteskedéssel jártak. Korteskedtek a választók, ugye, és a különböző társadalmi csoportok, hogy kit választanak meg. Mint érdekes, Szemere Berton például két helyen is megválasztották, Miskolcon is, és Mezőkeresztesen is, aztán a miskolciaknak a felkérését fogadták el. Tehát volt ebből is sok érdekesség, és hát július 5-én ugye Pesten összeült az új Magyar Országgyűlés, amely megkezdte a munkáját. De ebben az időszakban, 48. júliusában már a déli területeken, Zenta és környékén, és a szerbek és magyarok által közösen lakott területeken is katonai eseményekről is tudunk, amire Mészáros Lázár hadügyminiszter felszólítja Borsod megyét, hogy írják össze a nemzetőröket, és 3000 fő nemzetőr Borsodban vezényelje később ugye a déli hadszintére, a mai ugye délvidékre. Ebből végül csak 1200 személy lett, ez az 1200 személy volt az, aki 48. szeptember 10-én Borsod megyéből elindult, és nem is délvidékre, hanem már Pákozra jutottak el. 600 fő Miskolcról indult el, 600 fő Mezőköves környékéről indult el, és ez az időszak már a hadi készülés jegyében telt el Magyarországon.
Mi volt a nemzetőröknek a feladata?
A nemzetőröknek azt lehet mondani, hogy két feladata volt. Voltak a helyi állapotokat kellett nekik fenntartani, tehát őrszolgálatot láttak el a különböző közintézmények előtt, de voltak az úgynevezett 10 hetesek, akik 10 hétre soroztak be, ők már gyakorlatilag katonai feladatokat is elláttak, ezek voltak az úgynevezett 10 hetesek, akik ugye, mint már említettem, szeptember elején bevonultak, és a tűzkeresztségre, ahogy szokták mondani a katonai szóval, a Pákozi ütközetben estek át. Elmondhatjuk azt, hogy senki nem halt meg a borsodi nemzetőrök közül, tehát mindenki visszatért szerencsésen, és 10 hét után ugye ők leszerelhettek. Tehát a nemzetőrség a honvédség mellett egy önálló intézmény volt. Később ugye ez a kifejezéssel azért találkozhatunk máskor is, például az 56-os forradalom, ott is voltak nyilván nemzetőrök, máshol is, akik ugye bizonyos védelmi feladatokat láttak el, és hát 1848. júliusa az már a katonai események árnyékában telt el Magyarországon, hisz a besorozott nemzetőröket, ugye Borsodból 1200 szemét később látjuk, hogy a hadszintére vezényelték, és 48 nyarán, augusztus-szeptemberében már nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet békés úton ugye a polgárilag kivívott ugye, szabadságot megtartani, hisz a hadi eseményekre azt mutatták, hogy fegyverkezni kell, újoncállításra van szükség, és meg kell szervezni az önálló magyar hadsereget, hogy az önvédelmi harcokra bármikor sor kerüljön, akkor ugye legyen egy viszonylag jól felszerelt ugye, magyar hadsereg, ami később 1848 őszén Pákoznál, ugye a Pákozdi ütközetben meg is vívta az első és győzelmes csatáját ugye Jelos is seregeivel szemben.
Kutatásában, kutatásaiban ön a miskolci érdekességekkel is foglalkozott. Legyen olyan kedves, ezen érdekességek közül néhányat most említsünk meg. Milyen érdekességek is hozható kapcsolatba a március 15-i eseményekkel kapcsolatosan?
Talán kevesen tudják azt, hogy ugye létezett egy országos ruhabizotmány, ennek a központja Óbudán volt országos központja, és itt Borsod megyében is létezett egy ruhabizotmány, aminek a feladata az volt, hogy ugye ruhákkal lássák el a honvéd hadsereget és ugye a nemzetőröket is, és egy felhívást találunk a korabeli labban Miskolci értesítőben 48. november 23-án, felhívás Borsod hölgyeihez. A haza veszélybe van, hangzik mindenfelől. A honfiai sietnek ezt megmenteni, öreg ifjú egyaránt vesz benne részt, egyik pénzt, másik vért áldozik a haza oltárán. Nem enged túltenni magán a szép nem sem, mármint hogy a hölgyek. Buzog országszerte egymással nemesen vetélkedik, itt tépetek, amott fehér neműk ajándékoztak bátor vitézeink számára. Lelkes hölgyek, nálunk is mutatkozik e részben egy igen szép alkalom, felső rendelt következtében városunkban egy ruhabizotmány létesült, és működik immár sikerrel, 120 ezer pár fehér nemű készítendő. Tehát egy felhívást tettek közé, hogy a miskolci hölgyek is otthon vagy kisebb közösségben készítsenek ruhát a honvéd hadseregnek, hisz a hadsereg ellátásában hatalmas területek voltak, nyilván az élelmezés biztosítása, a fegyverek biztosítása és a lőszerek biztosítása, de a ruhaneműk biztosítása is. Tehát meg kellett szervezni ezt nagyon kitűnően magas szinten, hogy az újonnan felállított magyar hadsereg ezekkel is rendelkezzen, és hát sikereket látunk, hisz megvannak a korabeli lapokban, hogy mennyi ruha készült el, milyen jellegű ruhák készültek el, kiadott felajánlásokat ilyen ruhákra. Ezt Liechtenstein József, az egyik szerkesztő november 30-án írja a labban, hogy milyen ajánlatokkal, ki milyen ruhákat, ingeket, fehér ruhákat, van, aki csak a szabást vagy a varrást vállalta fel, és ugyanígy találkozunk nyilván a fegyverekkel is, hisz rendkívül kevés fegyver volt akkor Borsod megyében, ami minőségi és hadrafogható fegyver, és tehát egy fegyvergyárakat kellett létrehozni. Ebben ugye például Láner György volt az egyik későbbi aradi vértanú, aki rendkívül magas színvonalú a fegyvergyártás és lőszergyártásban szerzett hatalmas szerepeket. Ezek a hétköznapok, amik megmutatják, ugye, hogy működött. És hát ha belepillantunk a korabeli forrásokban, akkor látjuk, hogy 1848. októberében, amikor már túl vagyunk az első pákozdi katonai összecsapáson, innentől kezdve, létrejött Borsod vármegye új honvédelmi bizottmánya, és az országnak is egy új honvédelmi bizottmánya alakult, hisz a Batthyány kormány lemondott, és az országos honvédelmi bizottmány vette át azt az irányító szerepet, a végrehajtó szerepet, amit ugye egy kormánynak kellett volna elvégezni. Ez az időszak 48. októberre, amikor a vármegyékben is megalakultak az úgynevezett honvédelmi bizottmányok. Ezeknek a szerepe elsőlegesen az volt, hogy a megyegyűlés egyéb ügyei mellett, vagy a törvénykezés és egyéb ügyek mellett csak a honvédelmi ügyeit irányítsák és szervezzék meg, és ebben ugye ők jeleskedtek. Ezek a jegyzőkönyvek rendelkezésünkre állnak, és hihetetlen gazdag forrását biztosítják a szabadsághoz hétköznapjainak, hisz ez a héttagú bizottság, vagy bizottmány, a Borsod megye honvédelmi bizottmánya szervezte napi szinten az ellátást, szervezte napi szinten ugye a honvédelmet, az önvédelmet, és ők voltak kapcsolatban a kassaiakkal és az eperjességet. Hisz úgy kell gondolkodnunk, ez egy régió volt, a régiónak a legészakibb jelentős város az Eperjes volt, ami már közvetlenül ugye a határ melletti terület, Sáros vármegye volt az. Alatta nem sokkal Miskolctól egy ilyen 100 kilométerre van Kassa, ez egy királyi város volt, egy rendkívül jelentős város, és ugye itt van Miskolc, Borsod megye között. Tehát amikor hadi események vagy hadi készülődést volt már ugye Galíciában, a mai lengyelországi területeken, tehát be akar törni egy osztrák csapat 1848 októberében, novemberében, Simonista osztrák csapata, akkor már futárok vitték a hírt ugye Eperjesről Kassára, Kassáról Miskolcra, hogy ugye szervezzék meg az önvédelmet, és ugye ezek a levelezések, ezek a értesítések, ezek mutatják a hétköznapi életet, ugye, és sokszor leírják például, hogy éjszaka érkezett meg a levél ugye Kassáról vagy Eperjesről, valaki a megyeházán ugye ott volt, és másnap reggel már 6 órakor vagy 7 órakor már üléseztek, mert dönteni kellett arról, hogy milyen katonai összevonásokat, vagy milyen katonai ugye, eseményeket vigyenek véghez azzal kapcsolatosan, ami ugye a szomszéd megyékben, vagy ugye esetleg a galiciai területeken történt. Erről nagyon pontos képet ad Borsod vármegye honvédelmi válaszmányának anyaga, amiből pontosan képet adunk arról, hogy hogy készült fel a vármegye a valós harcokra, kikkel volt ő kapcsolatban, az élelmiszerellátást hogy szervezték meg. Ez egy külön személy volt ugye a régióban, Farkasányi Sámuel, aki élelmezési biztos volt. Tehát neki kellett beszerezni a honvédek élelmezéséhez szükséges akár több ezer kenyeret, vagy szalonnát és egyéb élelmiszereket. Tehát nagyon jól és magas szinten ugye szervezték meg az ellátást, hogy felkészülve legyenek azokra a harcokra, amik valójában 1848. december elén be is következtek.
Pontosan azt fogalmazom meg én is most magamban, ahogy önt hallgatom, hogy milyen jól és gördülékenyen működtek akkor a dolgok. Hogy még este megszületik a hír, és az esti órákban is már hajnalban vagy kora reggel már elérte a hír a fontos célpontját.
Tehát ha olvassuk a korabeli dokumentumokat, látjuk, hogy hosszú évtizedek után az ország ismét hadiállapotba került, és az emberek nyilván próbáltak felkészülni azokra a katonai és hadi eseményekre, amivel ugye az a nemzedék nem találkozott. És ehhez nyilván kitűnő szervezőkre, katonatisztekre, tisztviselőkre volt szükség, hogy újonnan létrehozzanak egy új honvéd hadsereget, megszervezzék annak az ellátását, megszervezzék annak a pénzügyeit, megszervezzék annak a ruházatát. És azt lehet mondani, hogy bár nyilván voltak katonai kudarcok is, de ez összességében sikeresen megtörtént. Tehát az ország megszervezte önmagát, a megyék megszervezték önmagukat, és majd látni fogjuk 1849. januárjában, amikor megfordultak a katonai események ugye Tokajnál, Tokaji harcok kapcsán, és 1849 első hónapjaiban, köszönhető többek között Szemere Bertalannak, aki Miskolcon tartózkodott 6 hónapig, gyakorlatilag a Borsod nem volt hadi eseményeknek a szintere, és ugye a dicsőséges tavaszi hadjáratnak köszönhetően Magyarország sikeresen ellállt katonailag is, jóval szervezettebb osztrák hadseregnek, és hát összességében azt mondja, hogy az osztrákok nem is tudták sikerre vinni katonailag az ő küzdelmüket, hanem csak egy idegen az orosz hadsereggel tudták leverni, amikor 200 ezer ember ugye érkezett be Oroszországból, tudták leverni 49 ugye nyarán ezt a szabadságharcot.
Ha már az öltözködésről és a viseletről beszéltünk és tettünk említést, valamint érdekességeket ígértünk a riportunk elején, legyen olyan kedves, mondja el nekünk, hogy mi is volt a kokárdának a jelentősége. Mit is jelent maga a kokárda, hiszen mind a mai napig szívünk felé tűzzük, viseljük ezt a szimbólumot, de talán már kevesen tudjuk, hogy mit is jelent a kokárda, és mi a kokárda üzenete?
Hát a kokárda ismeretem szerint a francia szabadságharcból ugye maradt ránk. Ott használták ugye a francia trikolort, és így vált szimbólumá a magyar szabadságharcban is. Talán kevesen tudják azt, hogy sok esetben rosszul használják, mert belül van a piros, utána jön a fehér, és legkívül van a zöld, nem pedig fordítva. Tehát a kokárda egy picit ugye kapcsolódik ugye a francia szabadságmozgalmakhoz, amire kultuszként tekintettek ugye Petőfi és ugye kortársai, és így maradt meg ugye ez a kis jelvény, ez a szimbólum ugye a magyar történelme, és hát kiállt az idő próbáját, hisz 1848 után ugye minden március 15-én mindenki szívesen felteszi ugye ezt a kis jelvényt. Nyilván ez egy azonosulás azokkal a szimbólumokkal, amiket ők ugye akkor ugye megfogalmaztak, és ha elolvassuk a 12 pontot, akkor látjuk, hogy egy sűrítménye azoknak a kívánalmaknak, amit ugye ez a nemzedék szeretett volna magáinak, és hát nyilván minden generációnak vannak kívánalmai, hogy szeretne egy független, szabad országba élni, aminek a szimbóluma 1848, és mindig is az marad.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve az idei 2025. március 15-ével kapcsolatosan milyen üzenetet is fogalmazhatnánk meg, milyen fontosabb arszpoétikáját. Mi is volt ennek a március 15-i forradalomnak és szabadságharcnak az üzenete az ön véleménye szerint?
Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos lenne mindenki számára, hogy a korabeli dokumentumot olvassa. Tehát azokat a szerzőket, akik ott éltek, akik visszaemlékezéseket hagytak ránk, ez egy nagyon jelentős irodalom, és nem is lehet a végére érni egy ember életben gyakorlatilag. Tehát nem csak az elsőleges politikusokat, nyilván Kossuthot, Széchenyit, katonatiszteket, Görgei, Klapka visszaemlékezést, de még a másodvonalbeliek is rendkívül érdekes, csak egy érdekességet mondok. Irányi Dániel, aki eperesi születésű volt, és korán bekapcsolódott ugye a szabadságharc, ő is egy kormánybiztos volt a szabadságharc alatt, egy polgári szolgálatot látott el, mint kormánybiztos, ő is szervezte ott Eperes környékének ugye a nemzetőrségét és a napi működését. Ő 1859-ben a francia emigrációban adta ki azt a hatalmas művét, ami az első összefoglaló műve lett a szabadságharcnak. Irányi Dániel. És aztán később visszatért Magyarországra, és viszonylag hosszú életet élt Magyarországon, ugye hunyt el. És hát Irányi Dánielnek a kétkötetes szabadságharc története egy lenyűgöző mű. Lehet, hogy kevesen ismerik, be lehet szerezni könyvtárakba, vagy akár könyvformájába is. Aki mint résztvevő írja le az eseményeket, aki mindenkit ismert, az összes politikus, az összes katonatisztet, tehát elsőleges forrásként ugye Irányi Dániel ad nekünk mások mellett egy képet arról, hogy hogy gondolkodtak a 48-asok, tehát mi volt az ő törekvésük, mi volt a kornak a kihívása, amivel ők szembesültek, tehát mi voltak a politikai és katonai törésvonalak, amik ugye a legfontosabb problémát jelentették a forradalmi és szabadságharc irányába, és mi az az alapzat, szellemi alapzat, amit ők csak ugye 48-as hagyományoknak tekintettek, amivel később 1867-ben a kijelzés időszakában a magyarság visszatért, hisz 1848. december 2-án, amikor 5. Ferdinánd lemondott a trónról, utána nem volt törvényes uralkodó Magyarországon, a kiegyezésig, hisz egy császári diktatúra volt, azt lehet mondani. Tehát Ferenc József nem volt koronázott király, csak 1867-ben koronázták magyar királya. Addig ugye egy neoabszolutizmusnak szokták mondani, vagy császári diktatúrának volt Magyarországon, és 67-ben a kiegyezéssel vált ismét egy legitim szereplővé a magyar vezetés az ország irányításában, és ekkor ugye igyekeztek visszatérni a 48-as alapokhoz, amiket ott elfogadtak, az áprilisi törvények, és talán egy érdekesség, ezt kevesen tudják, hogy sokáig egészen a 19. század végéig nem lehetett március 15-ét megünnepelni, az osztrákok nem engedték, a bécsiek nem engedték. Amit engedtek a legvégén, az március 11-e a törvények szentesítésének dátuma, tehát április 11-ét gondolták, hogy legyen egy emléknapja, és csak később, inkább a 20. század legelején lett március 15-e a forradalomnak és a szabadságharcnak az emléknapja, amikor ugye már meg lehetett ünnepelni, hisz 49 után 18 évig nem lehetett ezt szóba hozni, semmilyen megemlékezés nem volt. Ha voltak ilyen jellegű német tüntetés, az súlyosan megtorolták az osztrákok, és most, amikor ugye 48-49 emlékezünk, akkor ugye azokra a személyekre és eseményekre emlékezünk, akik magyar történelem legdicsőbb lapjait írták nekünk, és őket soha nem szabad nekünk elfelejteni.
Köszönöm szépen Rózsa György főlevéltárosnak, hogy összefoglalta nekünk az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos érdekességeket, nem utolsó sorban a miskolci és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyét érintő érdekességeket. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést és a riportot, és szép nemzeti ünnepet kívánok önnek.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Sírodat rázom, emlékezem, Rómában Cassius Valé, Helvéciában Tell Vilmos, Párizsban Demolenka Mi.